Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Téma sorozatunk 8. alkalmához érkeztünk el, amelynek ezt a címet adtuk, a bűnhordozó megváltó. Akik a meghívót tartották a kezükben, ami ezt a téma sorozatot meghirdette, azok tudják, hogy ez a cím nem szerepelt. Egy alkalommal olyan hatalmas volt az anyag, hogy lehetetlenség volt egy alkalommal áttekinteni és mindazt elmondani, ami szükséges volt, és ezért döntöttünk úgy, hogy ketté osztuk ezt a témát. Alapigeként szeretném olvasni most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből az 5. fejezet 21. versét. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében az 5. fejezet 21. verse így hangzik. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ebben az igében Pál apostol arról beszél, hogy Jézus, mint megváltó, odaáll, ahol nekünk kellett volna állni. Bűnné lett érettünk. A Biblia nagyon határozott képet ad arról, hogy van egy helyettes, aki kész átvállalni tőlem a bűn büntetését, mert Isten nem tekinthet el a bűn megbüntetésétől. Ő ugyan irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt a bűnösnek, de a bűnt nem hagyja büntetlenül. És ez az ige azt mondja el, hogy Jézus bűnné lett. Nem bűnössé, hanem bűnné, amit Isten meg akar büntetni, aminek az igazság szolgáltatása mellől nem tekinthet el. A bűnösnek csak úgy bocsáthat meg Isten, hogy van egy helyettes, aki kész átvállalni a bűn büntetését, ezért a bűnös ember megváltásában nem csak a kegyelem nyilatkozik meg az Isten részéről, hanem az igazság szolgáltatás is. Ézsaiás próféta könyvében az első fejezet 27. versében olvashatunk arról, hogy Sion jogosság által váltatik meg, megtérői pedig igazság által. A megváltás tehát csak jogosság és igazság által történhet meg. Isten a kegyelmet gyakorolja úgy, hogy a bűnösnek kegyelmet gyakorol, de a bűnt nem hagyja büntetlenül, ezért a megváltás csak igazság szolgáltatással történhet meg. Mert a bűn el kell, hogy vegye méltó büntetését, a bűn zsoldja a halál. Mivel Isten törvénye szerint a bűn zsoldja a halál, az Isten a bűnt bünteti, és ezért fogalmaz Pál apostol ebben a versben így, hogy Jézus bűnné lett érettünk. Azt fejezi ki ezzel Pál apostol, hogy Jézus kész volt az én bűnömet és a te bűnödet vállalni, azzal azonosságot vállalni az Isten igazság szolgáltatásában. A bűnökkel való ilyen azonosulás azonban nem azt jelenti, hogy Jézus bűnössé lett, hanem csak azt, hogy bűnné lett. A kettő között különbség van. Pál apostol nagyon tisztán fogalmaz, és nekünk is meg kell maradnunk az ő általa adott meghatározás mellett. Ahogy említettem is, és újra szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus tehát nem bűnössé lett, hanem bűnné. Jézus nem lehetett bűnössé sem születéséből adódó állapota szerint, sem pedig úgy, hogy elkövetett valamilyen bűnt. Mindkét esetben akkor neki is megváltóra lett volna szüksége. Akár születéséből adódóan válik bűnössé, akár elkövet valamit, mindenképpen megváltásra szoruló lény lett volna, de akkor nekünk nem lehetett volna megváltónk. Akkor ő is megváltásra szorul. Jézus születéséről szóló ihletett kinyilatkoztatás is azt teszi hangsúlyossá, hogy Jézusnak nem a születéséből adódó saját bűnös állapotának a terhét kellett hordoznia, hiszen ő szentként született. Amikor megjelenik az angyal Máriának és megjelenti a gyermek Jézus születését, akkor azt olvassuk Lukács evangéliuma első fejezet 35. versében, hogy a Szentlélek száll terejád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, azért, ami születik is, szentnek hivatik az Isten fiának. Ebben a kinyilatkoztatásban egy szót, egy nagyon rövid kis szót, de azt nagyon szeretném hangsúlyozni. Is. Ugyanis ez adja meg az értelmét, a mondani valóját, a lényegét ennek, amit az angyal elmond. A Szent Lélek száll tereád, és ő árnyékoz meg, ezért ami születik is, szentnek hivatik. Miért? Mert a Szent Lélektől történik a fogantatás, ezért ami születik is, szentnek hivatik. Ez az, amit el akar mondani az angyal Máriának ebben a gondolatban, legalábbis ebben a gondolatkörben, amiről most beszélünk. Jézus születésével kapcsolatban két dolgot kell meghatározni. Amikor az angyal azt mondja Máriának, hogy ami születik is szentnek hivatik, akkor nem az isteni személyisége született meg Jézusnak, nem annak a szentségéről beszél, nem azt mondja, hogy a Jézusnak majd az isteni természete fog szent lenni, hanem az emberi természetének a szentségéről beszél. Mert ekkor Jézusnak csak az emberi személyisége, az emberi lénye, az emberi természete született. Az istensége öröktől fogva létezett. Az angyal pedig azt mondja, ami most születik. És Jézusnak az emberi mi volt a születettekkor. Ellen White a bizonyságtételben egyetlen mondattal így szól erről a gondolatkörről. Krisztus emberi természetéről mondja az írás, szentnek hivatik. A bizonyságtétel sem hagy tehát kétséget afelől, hogy Jézusnak nem az isteni természete lett szent a betlehemi megszületésekor, hanem az emberi természete hivatik szentnek. A másik dolog, amit meg kell határoznunk, és amit kimond Jézus születésével az ige, hogy senki sem örököl szentséget születési előjog alapján. Ez a mondat, amit most mondtam, a bizonyságtételből való, de egy általános igazság. Ha a Bibliát ismerjük, és tudjuk, hogy a bűnnek mi a következménye, és itt hadd hivatkozzak vissza egy korábbi előadásomra, amikor arról beszéltem, hogy a testből és a vérből valóknak milyen öröksége van a Biblia alapján, amit mi meg is tapasztalhatunk a saját életünkben, akkor egyértelműen elmondjuk, hogy születésbeli állapotunkból fakad a halál, a bűn, a kárhozat. És mindazok, akik ezzel az örökséggel születnek, azoknak megváltóra van szükségük. Senki nem születik tehát Ádám gyermekeként szentnek. Mindenki a bűn fertője alatt születik. De Jézusról azt mondja az ige, hogy ő amikor születik, akkor szentnek hivatik. Az ő születése bizonyos vonatkozásban más, mint az én születésem és a te születésed. Mivel pedig Jézus szentként született, ezért ez azt jelenti, hogy emberi természetében nem vette át testi elődeinek a lelki fertőzöttségét. Ez viszont azt is jelenti, hogy a bűneink hordozása nem születési adottság volt nála, hanem egy később bekövetkező esemény. Jézus nem, mint megszületett csecsemő kezdte el hordozni a mi bűneinket, hanem majd magára vette, rá tétetett. Erről még később szeretnék részletesebben is szólni. A Szentírásban újra és újra találkozunk olyan kijelentésekkel, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy Jézus ugyan magára vette a mi bűneinket, de ez nem jelenti azt, hogy magába is vette őket, legalábbis nem oly módon, hogy a mi bűneink az ő természetét is megfertőzték volna. Néhány igére szeretném irányítani a figyelmet. János apostol az ő első levelének 3. fejezetében, az 5. versben azt mondja, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Megint szeretném a figyelmeteket, gondolatokat visszairányítani arra, amit már korábban tanultunk, hogy a bűn az ugyan a törvénytelenséget is jelenti. Tehát amikor Isten akarata ellen cselekszem, de ez a bűnnek csak az egyik része. A mások által is megnyilatkozó valósága, de az alapja, az az Istentől elszakadt állapot, az Istennel való szembefordulás, egy belső állapot a bűn. És amikor én cselekszek valamit, amit mi bűnnek nevezünk emberek, ez már csak a belső állapotomnak a következménye, de nem az eredeti bűn, csak a bűn kifejezése. És ezért, amikor a Biblia azt mondja, hogy Jézusban nem volt bűn, akkor nem a cselekedetekre gondol, hanem hogy benne nem volt bűn. Neki közössége volt az Atyával, egységben volt az Atyával. Nem úgy született, mint ahogy mi, elszakadt állapotba, hogy csak megtérés által tudunk visszakerülni az Isten szeretet közösségébe. A másik Biblia vers Péter apostol első levelében, az első fejezet 19. versében olvasható, ahol azt mondja az apostol, mi nem aranyon vagy ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Azt a két szót szeretném hangsúlyozni, hogy hibátlan és szeplőtlen. Gondolom, senki nem gondolja azt, hogy a szeplő az a bűn vonatkozásban az én cselekedeteimet jelenti. A szeplő az a belső állapotom, a lelkemnek a foltjait jelzi. És azt mondja Péter apostol, ő olyan volt, hogy rajta még a szeplő sem volt ott. A harmadik vers, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben a 7. fejezet 26. versében mond el, mert olyan főpap illet minket, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott. Egy egész listát kapunk Pál apostoltól ebben a versben. Szent, ártatlan, szeplőtelen, bűnösöktől elválasztott. A Bibliának ezek a kitételei tehát azt hangsúlyozzák előttünk, hogy Jézus ugyan magára vette a mi bűneinket. És majd később szólok arról, hogy hogyan, milyen módon, hol, mikor, de nem magába vette a bűneinket. Ő hordozta, de nem a természetében. Amikor arra figyelünk, hogy Jézus a mi bűneinket hordozó megváltó lett, akkor az elsők között azt kell megjegyezni, hogy ez Jézus számára valóságos tapasztalat volt. Hadd idézek a bizonyságtétel gondolataiból néhány szakaszt. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneinket, bajaink terhét, a bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét, a békesség kedvelőjének harcban kellett élnie, az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak, hitvánsággal, minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Míg Jézus a kereszten függött, utolsó óráiban teljes mértékben megtapasztalta, hogy mit érez az ember, amikor a bűn ellen küzd. Felismerte, milyen rosszá válhat az ember, ha átengedi magát a bűnnek. Felismerte Isten törvénye áthágásának rettenetes következményeit, mert az egész világ romlottságát hordozta magán. Ezek a gondolatok egyrészt azt akarják érzékeltetni velünk, hogy Jézus számára valóságos tapasztalat volt, hogy ő magára vette a mi bűneinket. A másik dolog, amit hangsúlyozni kell, hogy nem állandóan hordozta magán Jézus a mi bűneinket, hanem csak bizonyos esetekben. Szintén a bizonyságtételből hadd idézek egy gondolatot a Jézushoz vezető út című könyvből. Lásd őt a puszta magányában, a Gecsemánéban és a kereszten, hol Isten bűntelen fia magára vette a bűnterhét. Ő, ki Istennel egy volt, lélekben átélte azt a rettenetes szakadást, melyet a bűn okoz Isten és ember között. Ezt a három területet határozza meg a bizonyságtétel. A puszta, a Gecsemáné és a kereszt. Itt vette Jézus magára a mi bűneinket, és mindhárom esetben különleges céllal vette magára a mi bűneink terhét. Mindnek megvolt a maga rendeltetése jelentősége. A ihletett kijelentésekből tudjuk, hogy Jézus, mint Isten, mielőtt jött volna világunkra, mielőtt emberré vált, mielőtt a megváltás terve elindult volna a maga folyamatában, maga Jézus volt az, aki vállalta, hogy ő kész lesz megváltó lenni. De amikor elérkezett az a pillanat, amikor a mesiásként, a keressége után el akart kezdeni mesiásként működni, amikor felkészült erre a szolgálatára, akkor az Isten első lépésként ráhelyezte a bűnterhét, amiért ő jött.
Ugyanis Isten tiszteletben tartja a teremtmények szabad akarati döntését. És ez Jézussal, mint emberrel is így kellett, hogy legyen. Neki lehetőséget biztosított azzal Isten ott a pusztában, miközben ráhelyezte a világ bűneinek a terhét, hogy most a teher súlya alatt tudja kimondani újra azt, hogy igen, vállalom. Jézusnak itt kellett még egyszer kimondani azt, hogy kész vagyok. Amikor már érzem a súlyát, a terhét, akkor is ki tudom mondani önként, hogy vállalom a megváltást. A Gecsemánéban hasonló okok miatt kellett Jézusnak bűneink terhének a nyomása alá kerülni. Tudom, az emberekről nagyon sokszor találkozom ezzel a jelenséggel, hogy mennyire félnek az emberek a fájdalomtól. Mennyire félnek attól, hogy esetenként elmenjenek egy orvoshoz. Mennyire félnek szembesülni a fájdalommal. És Jézus is ember volt. És Isten most közvetlen a cél előtt még egyszer fölajánlotta Jézusnak a szabad akarati döntést, ott a Gecsemánéban. És ez volt az egyik küzdelem, amit Jézusnak meg kellett ott vívni. Most közvetlen a cél előtt kész vagyok-e tovább menni, vállalni azt, ami vár rám. És ezért az Isten még egyszer ráhelyezte a bűnterhét. A kereszten viszont már teljesen más természetű volt a bűnhordozás. Ott már Isten igazság szolgáltatásával találkozott azok miatt a bűnök miatt, amelyeket magára vett, amelyekkel azonosította magát Isten ítéletében. Ott már az ítélet vonatkozásában volt rajta a bűnteher. Ellen White a következőket írja a bűnhordozó megváltó különböző állomásairól. Különböző esetekben a pusztában, a Gecsemánéban és a Golgota keresztjén miképpen hordozta Jézus a mi bűneinket. Azt írja a pusztában lévő bűnhordozó mesiásról. Nem csupán az éhség gyötrő kínja tette Krisztus szenvedését olyan mélyrehatóvá, a világ bűnének tudata nyomasztotta őt. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. A bűn borzalmas terhének hordozása közben ellenállt az éhség rettenetes próbájának, e világ szeretetének és a gőg kérkedésének, mely az elbizakodottsághoz vezet. Két dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, ott a pusztában, ahogy olvastuk is, nem csupán az éhség gyötrő kínja volt az, ami Jézusnak nehézé tette a helyzetét, hanem úgy kellett ellenállni az éhség borzalmas vonzásának és kínjának, hogy közben a világ bűneinek a terhe is ránehezedett. Ilyen körülmények között kellett Jézusnak újra kimondani a döntést, igen, atyám, akarom, vállalom. És ilyen körülmények között, miközben a világ bűnterhét hordozta, kellett ellenállni annak a hármas kísértésnek. Amit White testvérnő megfogalmaz, amiről egy korábbi alkalommal beszéltünk, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése, amiről János apostol beszél. A másik alkalommal, amikor Jézusra nehezedett az egész világ bűne, az a Gecsemánéban történt, így olvassuk a következőt erről. Mikor megközelítették a kertet, a tanítványok észrevették azt a változást, amely mesterükön történt. Soha azelőtt nem látták őt ilyen végtelenül szomorúnak és hallgatagnak. Minél közelebb kerültek a kerthez, Jézusnak ez a különös szomorúsága annál jobban fokozódott. A tanítványok azonban nem merték megkérdezni tőle, hogy mi az oka a szomorúságának. Olyan tántorogva járt, mintha mindjárt elesne. Miután beléptek a kertbe, a tanítványok oda tekintettek arra a helyre, ahova mesterük visszaszokott vonulni, és azt kívánták, bárcsak most is megnyugodhatna. Jézus minden lépést nagy erőfeszítéssel tett meg, hangosan feljajdult, mintha szörnyű teher súlya alatt szenvedett volna. Kétszer is tanítványai támogatták meg, mert különben a földre zuhant volna. Jézus helyzete most egészen más volt, különböző azoktól a helyzetektől, amelyekbe eddig belekerült. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és Isten bűn miatti haragjának a tudata összetörte benne az életet. Az egész leírásból érezzük, hogy egy rendkívüli helyzet volt. Maguk a tanítványok sem látták Jézust ilyennek. Nem ez jellemezte Jézust. De a bűn teher alatt másképp nem tudott Jézus lenni. Őt magát is, mint embert, nyomasztotta, terhelte, szinte az összeroppanás határán volt. Harmadik alkalommal a kereszten helyeződött rá Jézusra a bűneink terhe, erről is a következőt olvashatjuk a bizonyságtételben. Ádám minden leszármazottjának a bűne az ő szívére nehezedett súlyos teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, nem tetszésének félelmetes kinyilatkoztatása, a bűn az igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el Krisztus szívét. Krisztus azt a lelki kint érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek ez az érzése volt az, amely az atya haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit kívott, és összetörte Isten fiának szívét. Ezek voltak tehát az állomások, amikről a Biblia és a bizonyságtétel alapján olvashatunk, és ahogy az előbb már említettem, az egyik dolog, amit hangsúlyozni kell az, hogy Jézus nem állandóan hordta a mi bűneink terhét. A pusztában, a Gecsemánéban és a kereszten. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt, hogy de ez a bűnhordozás valóságos teherként nehezedett rá. Nem csak úgy látszott, nem csak színjáték volt ez. Jézus valóban megélte a mi bűneink hordozását. A harmadik dolog viszont, amit hangsúlyoznom kell a bűnhordozó megváltóval kapcsolatban, nem a saját bűnös természetének a terhét hordozta, hanem a mi bűneinket vette magára. Hadd idézek újra egy bizonyságtételi gondolatot. Az emberi értelem nem képes megérteni azon roppant kínokat, melyek megváltunk lelkére nehezettek. A magasságos szent fiának nem saját bűneit vagy bajait kellett hordoznia, mások bűneit hordozta, mert Isten minden vétkünket ő rávetette. Az egész világnak egy ember szívében egyesített fájdalma volt az, amely Jézus ajkaira a következő szavakat adta. Szomorú az én lelkem. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, ám ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Jézus tehát a mi bűneinket hordozta. Ez nehezedett ő rá, az én bűnöm és a te bűnöd, és az egész világ bűnének a terhe. Nagyon sokan téves következtetéseket vonnak le az olyan kijelentésekből, mint amiről Péter apostol is beszél, első levelének második fejezetében, a 24. versben, ahol arról beszél Péter apostol, hogy a mi bűneinket vitte fel Jézus a testében, a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Ahogy már korábban is szóltam róla, egy igei mondani való értelmezésénél rendkívül nagy jelentőségű az, hogy mit teszünk hangsúlyossá. Nagyon sokan ebből a versből azt a szót teszik hangsúlyossá, hogy a testében vitte föl. Mi következik ebből? Az, hogy Jézus tehát a természetében hordozta a mi bűneinket. Akik itt voltak azon az előadáson, amikor beszéltünk a test szó jelentőségéről a Biblia alapján, azoknak szeretném csak elmondani, hogy itt ebben a versben is Péter apostol nem a szarx szót használja, hanem a szóma szót, aminek még azok szerint sincs az a jelentése, hogy a megfertőzött test, akik egyébként Jézussal kapcsolatban így gondolkodnak. A szóma szó az más természetű test. És itt Péter apostol arról beszél, hogy Jézus a testében, a szómájában vitte föl. És ez nem a megfertőzött testet jelenti. Még azok szerint sem, akik egyébként Jézusról így gondolkodnak. Péter itt egyáltalán nem azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézusnak megromlott, bűnös természete volt, és így vitte fel testében a fára a mi bűneinket. Ilyen vonatkozásban ugyanis csak az őseitől örökölt bűnöket vihette volna föl. Ugyanis Jézus nem vihette fel az én bűnömet a testében, a megromlott természetű testében. Mert én nem vagyok az ősei között, és te sem, és nagyon sok ember. Megromlott természetében Jézus csak az őseit vihette a keresztre, azoknak a bűnét. A Biblia azonban egészen másról beszél. Péter apostol is mást akar hangsúlyozni. Péter azt akarja hangsúlyozni, hogy a mi bűneinket vitte föl Jézus. Nem a testre helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy az én bűnömet is, a te bűnödet is, mindenkinek a bűnét vitte Jézus a keresztre. Ez a tény viszont kizárja azt, hogy Jézus a természetében hordozta a mi bűneinket. Mert az én bűnöm és a te bűnöd nem lehetett Jézus természetében benne. De ha nem vitte fel az én bűnömet és a te bűnödet, akkor nem lehet az én megváltóm és a te megváltód. Jézus tehát másként vitte fel a bűnöket a keresztre. Nem úgy, ahogy nagyon sokan gondolják ezt. Ellen White a bűnhordozó megváltóról azt is mondja, hogy emberi természetében ő szent volt, tiszta volt. Így olvasom a bizonyságtétel soraiban. El kellett foglalja helyét, mint az emberi nemzetség feje azáltal, hogy felveszi az emberi természetet, de nem az ember bűnösségét. Krisztus a bűnös ember kinézetét vette fel. Isteni természetét emberi természetbe burkolta be. Ő azonban szent volt, mint ahogyan az Isten szent. Ő volt a bűn hordozója, akinek nem volt szüksége engesztelésre. Ha ő nem lett volna a bűn szeplője és sömörgözése nélkül, akkor nem lehetett volna az emberiség megváltója. Egy volt Istennel, tisztaságban, szentségben. Csak így volt képes a világ bűneiért váltságot hozni. Ő ugyan bűnhordozó volt, de csak azért lehetett az én bűnöm hordozója és a mi bűnünk hordozója, mert ő szent volt. Csak az ártatlan bárány, a tiszta bárány, az egészséges bárány lehetett helyettesítő áldozat, amivel éppen azt akarta az egész ószövetségi rendtartás jelképezni, szimbolizálni, hogy az eljövendő Mesiásban nincs bűn, nincs hiba. Jézus csak így lehetett helyettesítő áldozat. Azok, akik azt a nézetet vallják, hogy Jézus egész életében, a saját természetében hordozta bűneinket, egészen különös módon értelmezik például a Gecsemánéban lejátszódó lelki küzdelemnek a lényegét. Szeretnék idézni néhány ilyen gondolatot, csupán azért, hogy ne az én szavaimmal mondjam el, hogy mások miképpen gondolkodnak róla. Robert Willen az 1888-as üzenet című könyvében a 41. oldalon írja a következőt például. Jézusnak állandóan valami olyat kellett tennie, amit a bűntelen Ádámnak sohasem kellett cselekednie. Egy belső akaratot kellett visszautasítania, megtagadnia, az én saját akaratomat, amely lehetőleg szakadatlan ellenállásban volt az ő atyának akaratával. Ez a küzdelem a Gecsemánéban érte el a csúcspontját, ahol Jézus élet-halál küzdelemben imádkozott, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Egy ilyen küzdelemről csupán annak esetében lehet beszélni, aki ismerte a mi elesett természetünk követeléseit. Egy másik írótól a következőket szeretném idézni. Krisztus Gecsemáné kertben folytatott ima küzdelménél világosan láthatjuk, az énnek kedvezés saját kívánságával küzdött, és olyan szenvedést jelentett ez neki, hogy vért verejtékezett. Ismételten imádkoznia kellett, míg csak le nem tudta győzni saját énje akaratát, és alárendelni az atya legtökéletesebb akaratának. Saját kívánsága másfelé akarta húzni őt, mint ami az atya akarata és a megváltás terve, a tökéletes szeretet kívánalma volt. Eszerint neki is volt olyan akarata, amelyet meg kellett tagadnia magában, mert az én kívánságát jelentette volna, szemben az atya akaratával, illetve a tökéletes szeretettel. No, ezekben az idézetekben találjuk azokat a gondolatokat, amik kicsit másként állítják be a Golgota küzdelmét, mint ahogy mi ezt hiszük és ismerjük. Vagyis úgy mutatják be, mintha Jézusnak a saját természetében az önzés énjének lett volna egy olyan vonzása, aminek alig tudott ellenállni, ami szüntelen az atya akaratával szembefordította őt. És ez a saját természetének énjével való küzdelem késztette Jézust arra, hogy felkiáltson, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusnak a Gecsemánéban történt küzdelméről azonban először is el kell mondani azt, hogy teljesen más volt a természete és a célja. Jézus ugyanis egyáltalán nem állt szembe az Atya akaratával, sem a Gecsemánéban, sem korábban. Éppen ellenkezőleg. Jézus számára az jelentett szenvedést, még ott a Gecsemánéban is, hogy a magára vett bűnök miatt most megszakad az Atyával való kapcsolata. Jézus tehát nem azért küzdött, hogy a saját Atyával ellentétes akaratát legyőzze, hanem azért küzdött, hogy meg tudjon maradni az Atyával való közösségben, mert ez az ő számára rettenetes volt. Ő az örökké valóságtól kezdve egy volt az Atyával. Nagyon sokszor találkoztam már ilyen tapasztalattal, hogy két ember, férj és feleség leélik egymás mellett az életüket hosszú időn keresztül, és egyszer csak úgy megromlik közöttük a kapcsolat, hogy nem tudnak szeretett közösségben maradni. Talán hadd fogalmazzak így, ez világosabbá teszi a kérdést, hogy az egyik fél részéről romlik meg ez a kapcsolat. És a másik fél számára elviselhetetlen szenvedés, hogy akivel olyan jól megértették egymást, akivel olyan sok közös emlékük volt, akivel olyan hosszú időn keresztül bensőséges közösségben vannak, most az elfordult tőle. És Jézus az örökké valóságon keresztül volt ilyen egységben az Atyával. Nem csak 10, vagy 15, vagy 30 éven keresztül, mint mi emberek, hanem az örökké valóságon keresztül. És most egy önként vállalt feladat miatt, hogy ő magára veszi a mi bűneinket, emiatt ez a közösség meg kell, hogy szakadjon. Meg kell, hogy törjön. És ez egy elviselhetetlen szenvedésnek tűnt Jézus számára. És ez volt a Gecsemáné küzdelmének a csúcspontja. Ha lehet, Atyám, akkor másként. Ne szakadjon meg közöttem és közötted az egység, de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézus azért tusakodott, hogy az az egység, ez maradjon meg. Az Atya ne forduljon el tőle. Ellen White azt írja Jézusnak az Atyával való egységére vonatkozóan, az egész örökké valóságban egy volt Krisztus az Atyával, és amikor emberi természetet vett magára, Istennel még mindig egy volt. Szívében az Atya akaratával összefonódó tökéletes egység békéjehoz honol. És ezért sietősen haladt megáldoztatásának színhelye felé. Számtalan alkalommal olvasunk a Bibliában is arról, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Többször újra és újra refrénként találjuk meg az evangéliumokban. A másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni a Gecsemánéval kapcsolatban, és amit tisztán kell látni az, hogy Jézus egyáltalán nem került volna szembe az Atya akaratával, ha esetleg mégis úgy dönt, hogy nem vállalja az ember megváltását. Az előbb olvasott idézetekben ugyanis ez a gondolat rejlik, hogy Jézus akkor szembe került volna az Atya akaratával, mert az Atya akaratával nem egyezett össze, hiszen az Atya a tökéletes szeretetet nyilatkoztatja ki. Ha viszont Jézus nem tudja vállalni a Golgota keresztjét, akkor ez nem a tökéletes szeretet. És ez szembe fordítja Jézust az Atya akaratával. Ez van ebben az előbb olvasott idézetben. Amit szeretnék hangsúlyozni azzal kapcsolatban, hogy Jézusnak egy ilyen jellegű döntése egyáltalán nem helyezte volna szembe az Atyával, ugyanis a megváltás az nem az Atya parancsa volt. Nem az Atya parancsolta meg Jézusnak, hogy neki vállalni kell ezt, hanem, gondolom, mindannyian mondanátok kórusban, hogy ezt Jézus önként vállalta. Ha pedig én önként vállalok valamit, akkor az az én szabad akarati döntésemen múlik, és maga az Atya éppen ezért helyezte rá Jézusra a pusztában is, a Gecsemánéban is, hogy Jézus még visszaléphet. Még visszavonhatja azt a döntését, hogy végigmegyek ezen az úton. És korábban, amikor a kísértés kérdéséről tanultunk, akkor idéztem azokat a gondolatokat, hogy Jézusnak rendkívül nagy kísértést jelentett az, hogy visszalépjen. Mindbe mutatta be előtte a megváltásnak a hiába valóságát, mindenki elhagyott téged. Elhagytak a legközvetlenebb tanítványaid is, akikbe te legjobban bíztál. Teljesen egyedül hagytak, nézd meg, hogy alszanak mindannyian, és el is fognak árulni, megtagadnak téged. És amikor Jézus erre gondolt, akkor lelke megborzadt. Így olvassuk a bizonyságtételben. És óriási volt a kísértése, hogy hagyja hát akkor az embert magára, vállalja a bűneinek a büntetését. Ő pedig, és ezt a szót nagyon szeretném hangsúlyozni, ő pedig ártatlanul tér vissza az atyához. És ez nem az én szavam, a bizonyságtételben olvassuk így a Jézus életet című könyvben, hogy ő pedig ártatlanul tér vissza az atyához. Ha Jézus hallja a Golgota keresztjének áldozatát, ez egyáltalán nem helyezi szembe az atyával. Ez egyáltalán nem az önzésének a megnyilatkozása lett volna. Jézusnak nem az énjét kellett megtagadni. Jézusnak azt kellett megtagadni, hogy kész vagyok belemenni abba is, hogy úgy hozom meg az áldozatot, hogy az atyával való közösségem fog megszakadni. Ez volt nagy áldozat Jézus számára. És hogy mennyire nem csak Jézus döntése volt ez, hadd hivatkozzak a bizonyságtétel soraira, ahol a következőket olvasom. Azt hiszed, hogy az atya minden küzdelem nélkül adta oda szeretett fiát? Nem, nem. A magas menny istene is küzdött, midőn határoznia kellett, hogy veszni hagyja-e a bűnös embert, vagy egyszülött fiát adja-e halálra érette. Nagy volt a kísértése Jézusnak is, hogy veszni hagyja az emberiséget, viselje hát bűneinek következményét, ő pedig ártatlanul áll az Isten elé. Mindkét oldalról nagyon nagy volt a küzdelem. Az atyának is meg kellett vívnia a küzdelmét, már akkor, amikor a mennyből elbocsátotta Jézust, hogy beleegyezzen. Hogy beleegyezzen abba, hogy Jézus vállalja az emberrel az azonosságot. Vállalja a Golgota a keresztjét, a gúnyt, a megaláztatást, a testi-lelki szenvedést, gyötrelmet. De vállalni kellett az atyának akkor is, amikor Jézus ott volt a Gecsemánéban, majd ott volt a kereszten. Hadd hozzam példaként, ha hozzám egy közelálló személy kerülne olyan helyzetbe, hogy mások így kínozzák, gyötrik, szenvedést okoznak neki, és nekem csupán egy szavamba kerül, és ő megszabadulhat. De nem teszem meg ezt a közbeavatkozást. Ez határtalan erőfeszítést igényel tőlem. Végignézni a szeretett lénynek a szenvedését, gyötrelmét úgy, hogy nem avatkozok közbe, pedig megszabadíthatnám. Na ezért volt az atya részéről is borzalmas küzdelem, hogy beleegyezzen, hogy ő ugyan ott van Jézus mellett, végignézi az ő gyötrelmét és szenvedését, de nem szól közbe, nem lép közbe, és még az angyaloknak sem engedi meg, hogy beleavatkozzanak. Ugyanilyen módon nagy volt a kísértés Jézus részére is, hogy visszalépjen. És ezekben az idézetekben, ezekben a gondolatokban látjuk, hogy egyáltalán nem szembeállásról volt szó. Mind a két félnek meg kellett a maga küzdelmét vívnia. De mind a kettő, az atya is és a fiú is, meghozta maga szabad akaratú döntését. Az atya úgy, hogy adja az ő fiát, mert úgy szerette Isten, és itt az atyáról van szó, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, beleegyezett. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És úgy szerette Jézus az embert, hogy ő pedig kész volt vállalni, még annak árán is, hogy megszakad az atyával való szeretet közössége. Jézusnak a Gecsemáné beli küzdelmét tehát nem szabad úgy értelmezni, hogy benne a szeretet ellentéteként önzés volt, amit le kellett győznie magában. Jézusnak ilyenképpen való bemutatása az isteni kijelentéseknek a megváltoztatását jelenti. Ha a Gecsemánéban Jézus a saját önző énjével akkora küzdelmet vívott volna, ha az a küzdelem, amit ő vívott, az a saját énjével szembeni küzdelem volt, akkor hogy tudta volna Jézus magára venni a mi bűneinket is? Hogy tudta volna magára venni az egész világ bűnét? Hogy tudta volna hordozni az egész világ bűnét, és győztesként megállni abban? Valószínű, hogy akkor elesett volna. De mivel Jézus nem a saját bűnével küzdött, nem a saját énjével, nem a saját megromlott természetével, hanem ő a mi bűneinket hordozta. Ezért tudott győzelemre jutni. És ez a mi reménységünk. Hogy az én bűnöm is, a te bűnöd is ott volt Jézuson. Nem a természetében, rajta. Az igazság szolgáltatásban. Jézus a Golgota keresztjén az igazság szolgáltatás vonatkozásában vette magára a mi bűneinket. A sorsazonosságot vállalta az én bűnömmel és a te bűnöddel. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor nekem kell vállalni az elkövetett bűneimmel az azonosságot. Mert én követtem el, az én szabad akarati döntésem volt benne. De mivel Jézus váltságot kínál föl, mert az Isten nem tekinthet el a bűn megbüntetésétől, de eltekinthet a bűnös megbüntetésétől. Isten külön kezeli a kettőt. Isten irgalmas, kegyelmes, megbocsát a bűnösnek, de a bűnt azt nem hagyja büntetlenül. És amikor Pál apostol azt mondja az alapigényben, hogy Jézus bűnné lett érettünk, akkor még csak véletlenül se gondoljunk arra, hogy Jézus bűnössé lett érettünk. Ő csak bűnné lett. Az én bűnömmel vállalta az azonosságot. Teljesen lényegtelen és független attól, hogy milyen korban élek. Hozzátartozok-e Jézus családjához? Az ősei között vagyok-e? Előtte éltem-e, vagy utána éltem? Teljesen mindegy, mert Jézus az ítéletet vállalta magára. Az elkövetett bűneinkkel való azonosulást vállalta, vagyis bűnné lett, és nem bűnössé. És csodálatos kegyelme ez az Istennek, mert így, ahogy olvashatjuk, talán hadd idézem még egyszer Pál apostolnak ezt a gondolatát, amely egy csodálatos evangéliumot közvetít felénk. Azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetében, és az 5. fejezetnek a 21. versében, mert az, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az Isten csodálatos kegyelme ez, hogy ő bűnné lett, az én bűnömmel vállalt azonosságot, hogy én pedig azonosulhassak az ő igazságával. Mert így biztosít az Isten örök életet az én számomra. Jézus helyet cserélt velem. Amikor bűnné lett, akkor az én helyemre állt. Hogy én pedig az ő helyére állhassak és élhessek. És adja jó Isten, hogy ez valóság legyen az én életemben, a ti életetekben is, mindannyiunk életében. Amen.